Mai téma az Isten akarata, az Istennek a vezetése. Ez egy jó téma. Szerintem ez a kérdés ez nagyon sokunkat érdekel, Istennek a vezetésének, hogy ez hogy is működik, meg hogy hogyan vezet Isten, meg vezet egyáltalán Isten. Amit az elején szeretnék mondani, ez az, hogy Isten egy Isten, aki vezet. Tehát kezdjük ezzel, 1.1, Isten akaratának kérdésében. Istennek van akarata, és Isten ezt szeretné is elmondani az embereknek. Nekünk Istennel egy élő kapcsolatunk van, és igazából ez különböztet meg bennünket nagyon sok mindenki mástól, hogy nekünk nem egy ilyen bálványszoborral van kapcsolatunk, akinek így le van írva szépen, hogy miképpen kell őt imádni, hogyan kell a rítusokat megcsinálni, és akkor azt megcsináljuk, akkor minden rendben, hanem egy személy van az életünkben, akinek ráadásul van terve a mi életünkre, aki ráadásul úgy mutatkozik be sokszor, mint Úr a mi életünkbe, tehát mint Úrnak van beleszólása a mi életünkbe. Az, hogy Isten egy Isten, aki vezet, aki akarja az akaratát megmutatni, az a Bibliában is egész egyértelmű. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy Jézus azt mondja magáról János 10-ből, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az a pásztor, aki a jókat vezetem. Ha megnézzük azt, hogy Dávid hogyan írja le az Istennel való kapcsolatát, a 23. Zsoltárban. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Ez a pásztor ott van jelen az ő életében, terelgeti, vezeti őt. És ha a 25. Zsoltárt megnézzük, Dávid itt még inkább leírja az Úrral való kapcsolatát, ez a Zsoltár a vezetésről. Tehát olvasgassátok ezt a Zsoltárt, főleg, hogyha kételkedtek Istennek a vezetésében. Így írja, így beszél a 8. versben, a 25. Zsoltárban. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Ha te nevedért, Uram, bocsáss meg bűneinket, mert sok van. Azt az embert, aki téli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr félőkkel, szövetségére tanítja őket. Tehát az Úr azt mondja Dávid az Úrról, hogy megmutatja a jó utat a vétkeseknek. Ez még egyszer mondom, a Zsoltárok 25.8.14-ben van. Tehát ő megmutatja a jó utat a vétkeseknek, az alázatosokat az igazságosan vezeti. Tanítja őket az ő útjára. Akik félik őt, azokat tanítja, hogy melyik utat válasszák. Közösségben van az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Tehát ezeket mondja Dávid róla. Ilyen a mi Istenünk. Ettől függetlenül, hogy azért nagyon egyértelmű, hogy Isten vezetni akar, mégis azért Isten vezetésének kérdése egy misztérium. Tehát nem annyira egyszerű kérdés ez. Ha megkérdeznétek tőlem, hogy gyakorlatban ez hogyan működik, akkor nem biztos, hogy... Hát már próbálkozást teszek arra, hogy mondjak pár dolgot, de lehetetlen igazából leírni. Nincsen egy biztos recept arra, hogy na ez Istennek a vezetése, vagy az Istennek a vezetése, hogyha az történik, akkor biztosan tudod, hogy Isten vezet. Ha megkérdezik tőlem, hogy Dani, te hogyan ismered fel, hogy hogyan hallod Istennek a hangját, akkor azért én is gondba vagyok, hogy hogyan mondjam ezt el. Ez a legnagyobb kérdés ugye a keresztényekben, hogy hogyan tudom megkülönböztetni Isten hangját az életemben a saját hangomtól és az ellenségnek a hangjától. Ez a nagy 10 pontos kérdés. És erre én nem tudok biztos receptet mondani. A saját életemben a tapasztalataim már receptet adnak az én számomra, de azok sem mindig biztosak. Viszont amiről tudok beszélni, azok különböző alapelvek, amikre támaszkodva mi gondolkozhatunk. Amikre támaszkodva mi megvizsgálhatjuk ezeket a hangokat. És ilyen támpontjaink azért vannak. Nem kell, hogy egy életen át egy frusztráló kérdés legyen, hogy vajon Isten hogyan vezet bennünket. Isten hangjának megkülönböztetése nem egy lehetetlen dolog. Tehát ezt azért hadd szögezzem le. Azt mondja Jézus is a János 10-ben, amikor ő bemutatja magát, mint jó pásztor, 3. és 4. versbe, hogy ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Ha te Istennek a juha vagy, te ismerheted a hangját. Ez egy kijelentő mondat. Te ismered az ő hangját. Te ismerni fogod az ő hangját. És ez így van, én ezt tudom elmondani, hogy idővel megtanultam megismerni Jézusnak a hangját. Nem mondhatom el, hogyha itt egy ilyen buborékérzésem van bal oldalt itt a hasamnál, akkor Isten szólt. Viszont el tudom mondani, hogy én az életemben egyre jobban ismerem meg az én pásztoromnak a hangját, és egyre jobb bizonyossággal tudom felismerni azt az összes többi hang közül. Az évek alatt ez mindegyikünknél eljön. Tehát az évek során, hogy idő telik el, mindegyikünk egyre jobban képes lesz felismerni azt a halkszemű hangot, és megkülönböztetni az összes többitől. És ezek az évek, ezek fognak bukásokat tartalmazni, és nagy benézéseket tartalmazni. Tehát sokszor lesz az, hogy bukásokon át ismerjük föl Istennek a hangját. Tehát kiderül az, hogy ez nem az volt. Tehát nagyon azt hittem, hogy ez Istennek a hangja, és kiderül, hogy nem az volt. A legtöbbünkkel különben az a baj, hogy ezt meg akarjuk spórolni. Ezt az utat. Azt az utat, amit azok az emberek bejárnak, akikre nézünk, és irigyeljük őket. Tehát van sok olyan ember az életünkben, akikre ránézünk, és irigyeljük őket. Mert olyan kapcsolatuk van Isten, és olyan biztosan ismerik fel Istennek a hangját. Ők se ilyenek voltak mindig. És ő nekik az a hosszú út, amit együtt eltöltöttek a pásztorukkal, az eredményezte azt, hogy ők már így ismerik neki a fő hangját. Szóval sokszor elbukunk, és mellé fogunk trafálni. De a legtöbb frusztrációt az életben amúgy nem az Isten, tehát az, hogy Isten nem vezet, az okozza, hanem az a görcsös félelem a bukástól, ami mindegyikünkben ott lakik. Tehát ez a legnagyobb visszatartó erő. A legtöbbünkben az Isten vezetésével kapcsolatos frusztráció az abból fakad egyszerűen, hogy rettegünk attól, hogy nem tudjuk irányítani úgy a dolgokat, hogy ne legyünk benne száz. Tehát, hogy mi szeretnénk irányítani a dolgokat, hogy mindig 100%-ig biztosak lehessünk abban, hogy nem bukunk el. És az Isten követése az nem így működik. Tehát nem fogjuk mindig ezt a 100%-os bizonyosságot érezni. És némelyikünknek vannak szükségeik bukásra. Hogy ne legyünk az a büszkeséggel teli emberek, akik büszkén állítják, hogy ők mindig jól ismerik Isten hangját, és szinte minden gondolatukat kijelentésként kezeljék. Tehát én ezt sokszor el fogom mondani a mai alkalom alatt, hogy az Isten vezetése és az emberi görcs, a bukástól való görcsös félelem, az valahogy együtt küszködik a mi életünkben. Tehát sok-sok érdekes kérdés, vagy érdekes helyzet, amit így keresztények megtapasztalnak Isten vezetéssel kapcsolatban, az kapcsolódik ez a görcsösséghez. No, de azért vannak alapelvek, ahogy mondtam, és nem vagyunk mi teljesen így a levegőbe lógatva, sőt, nagyon biztos alapelveink vannak. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy megkülönböztetem Istennek a két, tehát Isten vezetését két ágra tudnám én rakni, vagy szabni. Tehát Istennek van egy általános akarata, és Istennek van egy aktuális akarata. Az általános akarata Istennek, azaz Istennek az általános vágya, ami minden ember életére igaz. Ami mindenkor igaz, ami életünkre, és minden ember életére igaz. ahogy mit szeretne meglátni valósulni egy ember életébe. Tehát egy általános akarat, hogy szeretné, hogy minden ember megmeneküljön. Szeretné, hogy megismerjék őt az emberek. Szeretnék, hogy kövessék őt. Szeretnék azt, hogy igaz emberként éljenek, és ennek még le lehetne bontani azt, hogy szeretné, hogyha szerető emberek lennénk. Az akarata, hogy megbocsássunk. Az akarata az, hogy az egységért harcoljunk, akarat, hogy békesség legyen. Tehát rengeteg olyan dolog van, amire tudhatjuk, hogy ez akarata. És ezek nem kérdések. Tehát ezek azok a dolgok, ami nem kérdés az én életem, hogy Isten akarja ezt tőlem, vagy sem. Akarja azt, hogy ezzel a bűnnel felhagyjak-e, vagy sem. Mert hogy bár leírja a Bibliából, ezt föl kéne, de ugye az én életemre ez kell-e. Nem, ez egy általános akarat, ami soha nem kérdés, és az egész ige, tehát az igébe nekünk szóló parancsolatok, azok emiatt általános akaratnak is minősülnek. De ezért is fontos egy ige tanulmányozásánál, hogy az ember bizonyos szövegrészeket hogyan értelmez. Mert azért vannak olyan üzenetek, amik nem nekünk szólnak általánosan, hanem egy-egy embernek, és bár benne van az igébe, de mégsem mondhatjuk, hogy az Istennek egy általános akarata. Tehát mit tudom én, hogy azt mondja, hogy akkor most fogd mindenedet, és hagyd el mindenedet, és menj oda, és csinálj ezt, és menjél ki a pusztába, mondja Illésnek. Tehát ez nem jelenti azt, hogy hát akkor általános akarat, hogy mindenki menjen ki a pusztába. Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti. És ezért fontos meglátni, hogy a Biblia tanulmányozásnál, hogy mi az, amit Isten egy-egy embernek mond, és mi az, ami általánosan nekünk szól, és egy-egy ilyen helyzetből le lehet vonni általános következtetéseket, hogy Isten néha mond olyan dolgokat, amik teljesen őrültnek hangzanak, de mégis meg kell tenni. Tehát ez általánosan igaz Istenre, de az nem, hogy most ez azt jelenti, hogy nekünk mindent ott kell hagyni, és ki kell menni a pusztába. Tehát van egy általános akarata Istennek, de van egy aktuális akarata is Istennek, ami egy bizonyos időre vonatkozik az életedre, lehet az egész életedre, de ez neked szóló üzenet. Ez a Istennek az akarata a te életedre. Hogy mit csinálj, merre menj, mivel foglalkozz, hogyan élj, ez igen, ez pedig nem, ebbe fektessél, abban ne fektessél. Tehát ez az a vezetés, amit nagyon sokan Isten vezetésének gondolnak. Ugye, hogy a házasság, munkahely, elhívás, szolgálat, tegyem el, ne tegyem el. És a Szentlélek minden kicsi spontán vezetése, egyetlen egy jó cselekedetre. De ezek aktuális akarata Istennek. Tehát, hogyha Isten arra indít téged, hogy meg kell segítened egy öreg nénit az utcán, akit látod, hogy nehéz a csomagjával, és hirtelen Isten indít, hogy menjél oda, és segíts neki, és beszélj hozzá, és vidd haza, meg mit tudom én, akkor ez nem jelenti azt, hogy Istennek innentől kezdve általános akarat, hogy minden egyes öreg nénihez oda menjen, mindegyik, akivel csomagot látsz a kezébe, és rángasd ki kezéből a csomagot. Vagy ugyanígy, hogy indít Isten téged arra, hogy pénzt adjál valakinek. Simán lehet, és ez egy tök jó dolog. De utána nem kell életed végig azzal a károsztatással élned, hogy minden héten úgy jössz a gyülekezetbe, hogy valakinek pénzt kell adnom. Vagy mindenkiről, akiről hallok, hogy nehéz helyzetben van, az én feladatom, hogy pénzt adjak neki. Tehát ez egy aktuális akarat, egy aktuális időre vonatkozik. És az igében is két kifejezés van Isten beszédével kapcsolatban. Van a logosz, ami Istennek a kijelentett igéje, tehát maga az ige, az egész. És van a réma, ami Istennek a beszéde, tehát az üzenet, inkább üzenetnek lehetne fordítani. Tehát az üzenet. És kb. Így van, hogy tehát Istennek van egy kijelentett akarata, meg van személyes üzenete a te életedre. Ezekről még beszélek részletesebben mind a kettőről. De a hiba általában akkor szokott bejönni, hogyha valaki az egyikre fektet jobban hangsúlyt, és a másikat meg elhanyagolja. Tehát létezik az, hogy egy ember nagyon is Isten általános akarata körül forog, és azt hiszi, hogy tehát Istennek a vezetését csak ebben éli meg. Tehát Isten szépen leírta az alapelveket, mit szabad, mit nem, mit kell, mit nem, megmutatta, mit akar, most már csak annyi a dolgunk, hogy szépen betartsuk ezt az útmutatót. Jó, meg kell tanulni ezek szerint élni, és élni kell. Amúgy ez mondjuk igaz. Tehát ez tényleg így van. Hogy fontos ezt meglátni, megismerni, megtanulni, és ezt megélni. De nem mindegy, hogy az ember ezt úgy űzi, mint egy halott vallást, vagy érti, hogy mi az, amiért bújja az igét, meg mi az, amit megél, és hogyha csak ebbe éled meg Istennek az akaratát, tehát tényleg egy szent könyvvel van kapcsolatod, és az élő Istennel nincsen, akkor nagyon gyakran az ilyen emberekből egy vallásos ember lesz, tehát ilyen klasszikus vallásos ízt áraszt az ő életük. Hiányzik belőle az izgalom, hiányzik belőlük a szépség, a szenvedély, a spontanitás. És sokszor olyan emberek is élik így, tehát elvileg az ő hívő életüket, akik nincsenek is megtérve. Tehát egy vallással van kapcsolatuk, cselekedetekkel van kapcsolatuk. Tehát az ember így nagyon könnyen ilyen igazi, vallásos jó fiú, meg jó kislány lesz. És az ilyen embereket egyáltalán nem szabad megvetni, csak, és ezt nem azért mondom, csak figyelni kell rá, hogy ne legyünk ilyenek. A másik oldal ezzel szemben, amikor egy ember az Isten aktuális akaratára fejezi csak a fókusz. Tehát mindenben Istennek a vezetését, a Szentlélek hangját, Istennek a kijelentését keresi. Mindig csak Isten kijelentése körül forog, és azt vallja, hogy egy lépéssel lehet Isten kijelentése nélkül tenni. És ezeknek az embereknek is igazuk van, mert nagyon fontos és jó az élő kapcsolat Istennel. De az ilyen embereknek meg az a veszély, hogy szuper lelkivé válnak, és furává válnak, beteg emberekké válnak, ijesztő emberekké válnak, mind a hívők előtt, mind a világ előtt. Mert egy széket nem tudnak arrébb rakni kijelentés nélkül. És az ilyen emberek életében az a veszély, hogy mindenben annyira görcsösen keresik Istennek az akaratát, hogy gyakran olyan dolgokat is Isten vezetésének értelmeznek, amit Isten soha nem szánt annak a vezetésnek, Isten vezetésének. Amúgy, amikor szerelmesek vagyunk, nagyon gyakran ez bennünk előfordul. Tehát egy szerelmes ember képes mindenbe Istennek a vezetését látni. Tehát a keresztény szerelmes embernél nincsen veszélyesebb. Mert mi hiszünk az ideákban, mert van alapunk rá, hogy Isten valóság. És tudjuk, hogy hinni kell, mert az igaz ember hitből él, és ezért olyan jeleket kitalálunk magunknak, és utána azokban olyan várakat építünk föl szinte semmi jelekre, hogy az iszonyat. És akkor emberek így 2-3 évekre egy kapcsolat körül forognak úgy, hogy már rég nem kéne ott lenni, úgy, hogy a valódi kérdést sose vizsgálták meg, hogy ez a kapcsolat működne a kettőnk között. Tehát ez különösen veszélyes tud lenni. Tehát én is, amikor főleg a kereszténységem elé, amikor szerelmes voltam, én nagyon szuper lelki dolgokba beleolvastam, de talán már meséltem egy-két vicces példát erről. Egyet. Igazából volt annál sokkal több is, de vigyázni kell. Ami ennél is sajnálatosabb, hogyha nem vigyáznak az emberek, akkor vannak olyan emberek, akiknek a lelkülete és az idegrendszer ezt nem bírja ezt, és idegösszeomlást kapnak. Szóval én találkoztam már olyan keresztényekkel, akik tényleg pszichiátriai esetekké váltak, mert mindenben Isten vezetését keresték. És hogyha ti találkoztatok ilyen keresztényel, akkor hadd mondjam el nektek, hogy ezeknek azok a gyakran egy egészségtelen elképzelés Istenről, Isten kijelentéseiről, vezetéséről, és senki nem őrült még meg Jézus Krisztus egyszerű evangéliuma miatt. Nincsen ember, akinek meg kéne örülni a Jézus szeretete miatt. Tehát én azt gondolom, hogy a kereszténység senkit nem kerget őrületbe. Jézus Krisztus senkit nem kerget őrületbe. Nem vallásos. Nem. De nem akarok ebben most jobban belemenni, jó? Én csak azt mondom, hogy vannak ilyen emberek, akik nem a vallásos kategória, hanem a szuperlelki kategóriába mennek bele. És sajnos voltak olyan mozgalmak, amik sok ilyen embert termeltek. De szerencsére nekünk nem kell erről sokat beszélni, mert szerintem közöttünk nincs ilyen sok. Tehát, tessék, csak néhány. Tehát Attila. Tehát nagyon, nem. Tehát én nem is ezt nem azért mondom nektek, csak vigyázni kell azzal, hogy az egyensúly vesztése az, ami embereket fura végletekbe tudja vinni. De mindkettő igaz, és mindkettő valós. Tehát fel kell ismerni, hogy Istennek van egy aktuális és egy általános akarata, és nem mindegy, hogy melyik. Tehát mindkettőnek van helye az életünkben. Nagyon fontos az látni, hogy Isten aktuális akarata sosem mond ellent az általános akaratának. Tehát soha nem fogod olyan kijelentést találni, olyan kijelentéssel találkozni, ami ellent mond a Biblia egyszerű tanításának. Tehát nekem aztán kijelentheti bárki azt, hogy egy mennyből jövő angyal, hogy menjél, és egy nem hívő fiúval jöjjél össze, és feküdjél le velem, majd azon keresztül megtér, és az milyen jó lesz. De én elmondom neked, hogy ez nem a Szentlélek. Tehát ez nem lesz soha a Szentlélek. Mert Isten általános akarata egyértelműen megmutatja, hogy Istennek nem vágya az, hogy egy hívő ember menjen, és házasságon kívül éljen szexuális életet egy nem hívővel azért, hogy majd az ember megtérjen. Vagy Isten soha nem fogja azt mondani, hogy használj drogokat, meg különböző kijelentéseket, meg más vallásokat azért, hogy még több kijelentést kapjál Istentől, mert ezt ő mutatta neked most. Tehát én azt mondom, hogy ez nem Istennek a hangja, méghozzá az általános akarat miatt, még akármilyen megtapasztalás és élmény kapcsolódik ahhoz, hogy te ezt hogyan kaptad. Ez egy fontos alapelv. És még egy általános akaratáról, az első felében még az általános akaratáról fogok beszélni pár szót. Tehát, ahogy az általános akaratát nézzük, én nagyon szeretek erről beszélni. Istennek az általános akarata. Igazából az Istennek az aktuális akaratáról is szeretek beszélni. Én szeretek beszélni ezekről a dolgokról, mert így jó felismerni annak a csodáját, hogy Isten vezetni akar bennünket. Szóval sokan panaszkodnak arra, hogy Isten miért nem szól. Ugye, hogy Isten miért nem beszél. Hívők, nem hívők is szoktak panaszkodni, hogy Isten miért nem beszél rendesen, hangosabban, megérthetőbben. De annyira csodálatos dolog, mit mond az ige a zsidók levelének első fejezetében, ezt már a Bibliás órán, ezt a részt már felolvastam, a zsidók első fejezetének az első verse, első két verse azt mondja, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindeneknek, aki által a világot teremtette. Tehát Isten sokszor, sokféleképpen szólt már. Tehát Isten beszélt ezen a világon. Prófétákon keresztül, tanítókon keresztül, angyalok által, és ezekben az utolsó időkben azt mondja, hogy a fiú által, tehát az ige testé lett. Az ige testé lett, tehát közöttünk lakott Istennek az igéje. Tehát minden, aki ő volt, amit ő tett, amit ő gondolt, az Istennek az üzenete volt számunkra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Isten nem szólt. Ha Isten innentől kezdve egy szót se szólna, már akkor is elégedettek lehetünk. Tehát nem tudom, hogy valahogy elgondolkoztatok-e azon, most félretéve az összes keresztény tapasztalatotokat, csak itt vagyunk ilyen nünüként így a világon, és egyszer csak valaki azt mondaná, hogy Isten valami nagyon fontosat el akart mondani. És itt van leírva, tessék. Tehát, hogy maga a világnak a teremtője már adott egy üzenetet. Ő már elmondta azt, amit akart. A legtöbb olyan embert, aki kacérkodik Istennek a gondolatával, azt különböztet meg attól, hogy valóban hívő-e, hogy ezt felismerte. Tehát sokan vannak, akik hiszik azt, hogy Isten létezik. Ezek közül is még vannak sokan, akik hiszik, hogy Isten képes szólni. Tehát nagyon sok ember van, hogy hiszi, hogy igen, létezik egy Isten, aki tudna szólni. De a nagy választóvonal az az, hogy egy ember azt mondja, hogy Isten már szólt. Hogy valaki elfogadja, hogy Isten már beszélt. Mert mondott valamit. Nekem. És nekem ezzel szembe kell nézni, hogy mi az, amit üzent. És egy elég részletes üzenete van számunkra, emberek számára. Isten általános akarata, és érdemes ezzel foglalkozni. Ennek megértése és ennek a kutatása az egy nagyon fontos dolog számunkra, keresztények számára is. A Mózes 5. könyvében, amikor Mózes az utolsó nagy beszédjét elmondta a népnek, mielőtt bementek az ígéret földjére, akkor mondott jó pár dolgot, ami azért fontos számunkra, mert a Biblia párhuzamot hoz Izrael vándorlása és a mi keresztény életünk között, hogy ahogy ők bementek az ígéret földjére, úgy megyünk be a mi új életünkbe. Tehát Istennek az a munkája, hogy kihozta Egyiptomból Izraelt és bevitte az új földre, ugyanaz a párhuzamba, ugyanaz a munka, amit velünk csinál, hogy kihoz a régi életünkből és behoz az, egy új életbe bennünket. És hogy beléptek, vagy mielőtt beléptek volna ebbe az új életbe, ezt mondta Mózes a népnek. 5. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 1. vers, től a szem a 2. Most pedig Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Isten az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, el se vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek az Úrnak a parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Tehát azt mondja, hogy hallgassatok ezekre a döntésekre. Figyeljetek rá. Miért? Hogy élhessetek, hogy bemehessetek, és hogy birtokba behessétek azt a földet. Tehát ha semmi más nem csinálsz, csak ezt tanulmányozod, azokat a parancsolatokat, amiket ő adott, ha segíteni fog abban, hogy élhess ebbe az életbe, hogy te mehess, és teljes mértékig birtokba tud venni azt. Amikor Istennek az általános akaratáról és általános elhívásáról van szó, akkor számomra az egyik legjobb ige, az pont az a rész, amit múlt héten vettünk. Péter 2. levelének az 1. fejezete. Ez az ige rész, sőt, oda is lapozok, megmutatja, hogy miért is annyira fontos erre figyelni. Péter, ahogy leírja a 3. verstől kezdve, hogy mi az, amit Isten csinált velünk, azt mondja, hogy az ő Isten érje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Tehát leírja azt, hogy mi történt velünk, mi a megtérés. Hogy Istennek az ereje megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre és a kegyességre, az Istenfélő életre való. Azzal, hogy megismertük őt. Őt, aki elhívott bennünket. Ő saját dicsőségével és erejével megkaptuk az ígéreteket, amik nekünk drágák és a legnagyobbak. Hogy részese lehetünk az isteni természetnek, megmenekülünk a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Azért ez micsoda leírása annak, hogy mi történt velünk. És ezek után itt van Péter. Mit mond ezeknek a hívőknek? Mi legyen ezután? Hogyan éljetek? Keressétek meg, milyen ajándékotok van, fektessetek bele időt, legyetek nagy zenészek az Úrért. Menjetek el misszióba. Csináljátok ezt, csináljátok azt. Nem. Általánosan elmondja, hogy mire igyekezzünk a mi életünkbe. Azt mondja, hogy ezért tehát, éppen ezért, minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Hogy a hitetekben legyen az a törekvésetek, hogy most, hogy hisztek, hogy igaz emberekként akartok élni. És ha igaz emberekként akartok élni, hogy meg akarjátok ismerni, hogy mi az az igaz emberség. Mutassát, ragasztatok ehhez ismeretet. És az ismeretben meg önuralmat. Tehát ne csak egy ilyen olyan dolog legyen, hogy minél többet tudok, hanem akarjuk is megcselekedni, még akkor is, hogyha nehéz. És ezt álhatatossággal, és ezt istenfélelemmel. És ezt mindezt úgy, hogy a szeretet a legfontosabb, és a szeretetet megtartjuk. És ráirányítja az ő szemüket a legegyszerűbb dolgokra. És különben ezt nem csak ő teszi, hanem ugyanezt teszi Pál is. Amikor leírja, mit tudom én például, legtöbb levelében, de vegyük csak akár az efézusi levelet. Az efézusi levél. Az 4. fejezetben elkezd írni a hívőknek. Ezért tehát vessétek le a 4. fejezet, Efézusi levél 4. fejezet 25. verstől. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagytok egymásnak. Ha haragusztok és ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Pont, 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 pont. És mondja ezeket a dolgokat. Az új életnek az egyszerű részét, ennek a földnek, amit birtokba veszünk, ezek a területei. A szellemi életnek ezek a területei. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon magasztos elhívás. Sokan vannak, akik megtérnek, és egy óriási nagy elhívást keresnek. Tehát Isten, mi az, amit velem akar csinálni? És egy kicsit hasonlóképpen gondolkoznak, mint a nem hívő életükben. Tehát a nem hívő életükben volt egy sztori, aminek én voltam a főszereplője, én voltam a forgatókönyvírója, a legtöbb ember körülöttem statiszta volt, meg megpróbáltam producert csinálni belőlük, tehát hogy segítsenek mindenben, és akkor én tervezem az életemet. És sokan úgy gondolják, hogy amikor megtérnek, hogy na jól van akkor, hol a következő film, amiben én vagyok a főszereplő? Amiben én meglátom, hogy milyen nagyszerű hollywoodi álmom lesz, ami megvalósul, és Isten mutassa meg ezt. Mert ez Isten akaratának a keresése, ugye? Erről szól, hogy én Isten akaratát keresem. És sokszor van úgy, hogy ebben is mi vagyunk a főszereplők, mi vagyunk a rendezők. Természetesen Isten szeretnénk producernek, mert sok pénze van, tehát velem semmi sem lehetetlen. De az érdekes az, hogy amikor megtérünk, nem ez kéne, hogy a fő fókuszunk legyen. Péter azt mondta, hogy minden igyekezetetekkel törekedjetek az igaz emberségre. És tudjátok, én ezt a kis dolgok törvényének hívom. Tehát, ha te fölteszed a kérdést, hogy mi legyen az én életemmel, és erre azt a választ mondom, hogy kezdj el foglalkozni kis dolgokkal. Szóljanak arról a napjaid, hogy ezeket a kis dolgokat Isten általános akaratát megteszed. Hogy a napom legyen telve azzal, hogy szeretek. Hogy megbocsájtok. Hogy meg igaz emberként élek. Ez egy új irányt ad az életednek. Nem az ad új irányt, hogy most már nem festő leszek, hanem zenész leszek. Vagy nem ez lesz, ma az lesz, mert Isten azt mondta. Hanem ez ad új irányt az életednek. Mondom, talán a legtöbben, ami elhívásunkat, meg hogy mit lehet Istenért csinálni, azt abba keresünk, hogy ki a feleségem, mit kell szolgálnom, mit kell dolgoznom. És van úgy, hogy ezt annyira teszik, hogy az igaz emberséggel meg nem törődnek. És vannak sajnos olyan szolgálók, akik például nagy gyülekezetben szolgálnak, nagy víziókkal rendelkeznek, és óriási dolgokat akarnak megvalósítani, és nagyon vágynak arra, hogy a gyülekezet lépésről lépésre, a gyülekezetet lépésről lépésre nagy dolgokba vezessék, de nem élnek igaz emberként mindennapjaikban. Nem azt tartják a legnagyobb törekvésüknek, pedig azt mondja, hogy minden igyekezetetekkel, pedig Péter azt mondja, hogy minden igyekezetetekkel erre törekedjetek. Tudjátok, Istennek ez a legnagyobb elhívása a mi életünkre. Ez az, amit föl kell ismerni keresztényként. Én azt gondolom, hogy az a micsoda nagy elhívás, hogy én szolgáltok egy gyülekezetbe, és tudjátok, soha nem lesz ennek vége. Tehát ma tanítok 30 ember előtt, jövő héten 100 ember előtt, azután 1000 ember előtt, és még mindig várom, hogy mikor lesz a csúcs. Mikor lesz 10 000, mikor lesz 20 000, tehát az ember szíve sose elégszik meg ezzel. Mikor érzed azt, hogy na elérted ezt, hogy most már igazán nagy dolgot csinálsz? Hogyha el lehetne érni egy ilyen csúcspontot, akkor nem lennének öngyilkosok a sztárok. Nem lennének drogosok a sztárok. De mi nekünk a legnagyobb elhívásban van részünk, az, hogy igaz emberek vagyunk. Tudjátok miért? Azért, mert az élő Istent szolgáljuk. És tudhatjuk azt, hogy mindeneknek a teremtőjének, az akaratának a középpontjában vagyunk. Azért ez egy nagyszerű dolog. Ne becsüljétek le ezt az elhívást. Azt, hogy mi igaz emberek lehetünk. Hogy azt, hogy én Jézus Krisztus követője vagyok, azt, hogy ezek az apró dolgok teszik ki. Az apró dolgok törvénye. Számomra ez annyira tetszik Isten általános akaratából, hogy én ezeket az apró dolgokat teszem, én így vagyok a legnagyobb elhívásnak a közepében. Ahogy én nem haragszom, amit itt Péter, ahogy Pál elmond. Aki hazudott, az ne hazudjon többé. Ha haragszol, ne engedd, hogy a haragod bűnbe menjen. Ne engedd a haragodat lemenni a nappal együtt. Ha loptál eddig, ne lopjál tovább. Hanem adakozzál inkább. Ne legyen bomlasztó beszéd a szádban. Ne legyen keserűség a szádban. Tudjátok, ezek a cselekedetek be tudják tölteni a mindennapjainkat, hogyha megbecsüléssel néznénk rá. Ha úgy gondolnánk, hogy egy nemes elhívás, hogy ma nem jön ki bomlasztó beszéd a számból. Csak sokszor én a nemes elhívásnak a karrierem következő lépését látom, és azt, hogy bomlasztó beszéd jön ki a számon, vagy sem, azt pedig a mellék kérdésnek. Tehát legtöbben így viselkedünk, pedig ez a világ legnagyszerűbb elhívás, hogy én egy igaz ember lehetek Istennek a királyságába. Hogy a világnak egy világossága. Értitek ezt? Hogy én nem valamit teszek a világon, hanem valaki vagyok a világon. Valamilyen emberként élek. Azt mondta Jézus, mielőtt elment, hogy mikor eljön hozzátok a Szentlélek, tanúim lesznek a világon. Nem azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanúságot rólam, hanem tanúim lesznek. Tanúság egy más világról. Egy másik országról, egy másik világról. Azzal, hogy mi úgy élünk, ahogy Jézus élt, hogy őt követjük, mi egy másik bolygónak a hírnökei vagyunk, egy másik országnak a hírnökei vagyunk, egy másik országot árasztunk. Ez óriási elhívás. Tehát ezért fontos Isten általános akaratát meglátni. Ezért van az, hogy néha azt mondom, hogy egy kicsit felejtsük el azt, hogy mi a következő lépés, mi lesz ebből, mi lesz abból, hanem csak nyissuk ki, hogy nap mint nap a Bibliát, és nézzük meg, hogy nap mint nap mit jelent igaz emberként élni. Ragasztunk ismeretet az igaz emberség mellé. És éljünk a szerint. És ebbe az a szép, tehát mindebben az a legszebb, hogy az apró dolgok törvényét, ha te betartod, akkor a nagy dolgok törvényébe is részed lesz. Tehát az ember addig nem látja meg Isten aktuális akaratát, amíg nem jár Isten általános akaratában. Nézzétek meg, hogyan folytatja Péter. Nekem annyira tetszik ez az igerész. Péter úgy folytatja, hogy mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vakfő rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok, ami Úrunk és üdvözítünk Jézus. Dicsőségesen fogtok bemenni, ami Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Tehát ahogy ezeket tesszük, a mi életünk nem lesz tétlen és terméketlen. Azt fogod találni, hogy ahogy nem Isten nagy elhívásait keresed, hanem Istennek ezeket a kicsi dolgait, úgy az életed egyre inkább használva van Isten által. És Isten egyre többet szól hozzád. És egyre többet meglátod az ő vezetését. Ezt tapasztalatból mondom. Fontos azt meglátni még Isten akaratának, általános akaratával kapcsolatban, hogy ahogy a döntésekre a válaszokat keressük, hogy Isten hogyan, tehát Istennek mi a vezetése, nagyon gyakran Isten érettséget ad ezekben a döntésekben. Tehát úgy működik a keresztény élet, mint a valódi fizikai fejlődés is, hogy amíg a gyerek addig nagyon sok mindent a szájába kell rágni. Tehát ne nyúlj a konnektorhoz, mert fölpofozlak. Tehát most ezt már nem tudom elmagyarázni neki, hogy a konnektorban nyúlás az rossz, de olyan drasztikus jelekkel, meg egyértelmű üzenetekkel van vezetve egy gyerek. És ha nagy baj van, akkor fölkapják és arrébb rakják. De ahogy telik az idő, az ember megérti a világot, megérti, hogy hogyan működnek a dolgok, és bizonyos döntéseket maga is meg tud hozni. És Isten is el akar vinni bennünket ilyen érettségre, és sokszor speciális kijelentés nélkül, csak az ige bölcsessége által, az, hogy az ige bölcsessége átformált a mi gondolkodásunkat, képessé tesz bennünket a jó és a rossznak a megkülönböztetésére. Képessé tesz arra, hogy bizonyos döntéseket meghozzunk az életünkbe, és Isten szerint hozzuk meg azokat. Ezt mondja a Római Levél 12. fejezete. Első két vers. Róma 12.1.2. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tisztánként szálljátok oda a testeteket, élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelemetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát mi nekünk van lehetőségünk arra, hogy eljussunk oda, hogy képesek vagyunk megítélni, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát az értelmünk meg tud újulni ennyire. Van úgy, hogy annyira egyhúron pendülünk Istennel, hogy bizonyos kérdéseket nem kell úgy átrágnunk, hogy Isten adjon kijelentést. Tehát én a szolgálatba hozok sok úgy döntést, hogy egyértelműen tudom, hogy mi Istennek az akarata. Mert az igéje átformálta a gondolkodásomat. Aztán van úgy, hogy imádkozom kell, és meg kell kérdeznem, hogy mi az ő akarata. Maga az érettség az erről szól. A Zsidók levele is azt mondja, Zsidók levele 5. fejezet, 13. és 14. vers, aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú, a nagykorúaknak pedig kemény jeleden való, mint akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát mi alkalmassá válunk a jó és a rossz megkülönböztetésére. És az értelemnek az átformálódása, az nem arról szól, hogy én betanulom a szabályokat. Tehát nem arról szól, hogy én jól megtanulom, hogy mit szabad és mit nem. Hanem amikor én megragadom Istennek az igéjét, és meglátom azt, hogy ez egy élő és ható dolog, mert ez Istennek a kijelentett igazsága, és én belemerítem magam, tehát hagyom, hogy átmosson. És tudjátok, ez átalakítja az egész világképemet. Az identitásomat, az én képemet, az Isten képemet, a jövőképemet, a múltam kérdéseit, azt, hogy milyen szemüveggel nézem a világot, az ítéletemet, emberekről, helyzetekről, mindent átalakít Istennek az igéje. És akkor már egészen másképp fog döntéseket meghozni. Ezért mondom, hogy amennyire tudjátok, merítsétek be magatokat Istennek az igéjébe. Tehát ha elmentek innen, én csak annyit tudok mondani, hogy álljatok rá arra, hogy Isten igényét tanulmányozzátok, hogy habzsoljátok, hogy amennyit csak tudtok, megértetek belőle. Mert Isten igéje élő és ható, és az az ígéret kapcsolódik hozzá, ezt Pál mondja a Timóteus levélben, 2 Timóteus 2 Timóteus 3.16, tehát nem János 3.16, 2 Timóteus 3.16-17. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a teljes írás alkalmas arra, hasznos arra, hogy tökéletesek legyünk, teljesen felkészítettek minden jó cselekedetre. Alkalmas arra a feddésre, tehát, hogy megmondja, hogyha rossz úton vagyunk. Alkalmas Nem, hasznos a tanításra, tehát megmondja, hogy mi a jó út, a feddésre, hogy megmutassa, hogyha letértünk a jó útról. A megjobbításra, alkalmas arra, hogy segítsen, hogy visszatérjünk a jó útra, és az igazságban való nevelés, hogy segítsen arra, hogy megerősödjünk a jó úton való járásba. Tehát ezért fontos Istennek az általános akarata. Tehát, hogy csak ezzel foglalkoznánk, már akkor milyen gazdagok lennénk. De nem csak ezzel kell foglalkoznunk, mert Isten aktuálisan is szól. De legyetek az igének az emberei. Azt mondta Jézus, hogyha ti a tanítványaim vagytok, akkor megtartjátok az én igémet. Megismeritek az én... Igen. Hogy is van? Ha ti tanítványaim vagytok, megtartjátok én az én igémet. És ez... nem tudom jól idézni. Mi kell felolvasom? János 8. Azt mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, ez az, rosszul kezdtem a mondatot, valóban a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Én ezt már elmondtam nektek, de ha ti ráálltok arra, hogy Isten igébe merítsétek magatokat, és két kanálra habzsoljátok azt, akkor én ígérem nektek, hogy Isten úgy átformálja az életeteket, mint még soha. Én remélem azt is, hogy akár ez az alkalom, vagy ez a sorozat, ami végigmentünk, az ilyen hatással volt rátok, mert itt próbáltuk amennyire lehet Isten igéjét mondani. És sokszor az ember eljön egy ilyen alkalomra, és nem az, tehát lehet, hogy a ti életetekben is volt sok kérdés, ez meg az életemben is. Azon gondolkozó, hogy az üdvösségről van szó, meg a Szentlélekről van szó, meg az imádságról van szó, ez miben ad választ, hogy Kovács Józsi a férjem lesz-e, vagy sem? És mégis úgy megy el az ember, hogy válaszokat kap. Hogy valami megváltozik az életében. Néha még arra, hogy Kovács Józsival mi a helyzet. Na jól van. Ez az első fele. Szünetet tartunk, és akkor beszélek Istennek az aktuális akaratáról. Az izgalmas. Hogyan tudom meg ki a férjem, ki a feleségem című kérdés? Ki a férjem?